Mindez azért, mert Hogarty néni megajándékozott egy gyémántal.
Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
Na üljön le!
Igen?
Ne mondjon el mindent.
Szerintem ez a nő a gyilkos.
Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban. Rádiószínház kulissza Völgyi Tóth Zsuzsával.
Jó estét kívánok a hallgatóknak. Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják. A mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Évelején ünnepeltük a krimi irodalom koronázatlan királynőjének, Agatha Christie halálának 50. évfordulóját. Kétségkívül az ő fantáziadús művei jelentik az etalont, a klasszikus bűnügyi történetszál szövésben. De nem szabad megfeledkeznünk Edgar Allan Poe, Dürer és persze Umberto Eco izgalmas írásairól sem, de vajon hányan hallottak már Lucille Fletcherről vagy Raymond Chandlerről? Még az előbbi szerző nevéhez kötődik az amerikai rádió történetének egyik legünnepeltebb bűnügyi színdarabja, a Bocsánat, téves kapcsolás. Utóbbi alkotta meg Philip Marlowe magánnyomozó alakját, akinek történeteiből összesen 7 regény született. Többek között velük is megismerkedhetnek ezen a héten, hiszen ezúttal a krimiké lesz esténként a főszerep. Mielőtt meghallgatnánk a már említett Bocsánat, téves kapcsolás című hangjátékot, szakértő vendégemmel ezúttal a detektív irodalom nyomába eredünk. Tartsanak ma is velünk. A hangmérnök Pór István, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Farkas Szabolcs. És vendégemet is köszöntöm itt a stúdióban, Miklós Ágnes Kata irodalomtörténészt, aki úgy tudom, hogy azt szereti, hogyha Katának szól.
Igen, igen, általában ezt használom. Igen. Üdvözlöm a hallgatókat.
No, hát több mint 20 éve publikál ebben a témában, tehát igen, csak szeretheti.
Igen, valójában ez, amikor elkezdtem publikálni ezekkel kapcsolatban, akkor még nem azt mondom, hogy teljesen terra incognita, tehát ismeretlen föld volt, de azért még eléggé úgy festett, hogy a detektív irodalommal foglalkozni azért nem igazán elegáns dolog. Az, hogy egy mű, nagyon csúnyán fogok fogalmazni, jól van-e megírva vagy sem, az szerintem független a műfajától. Vannak nagyon jó krimik, és nagyon-nagyon rossz egzisztencialista regények, hogy úgy mondjam. Abban az esetben, amikor megvizsgáljuk a detektív történeteket, bűnügyi irodalmat, krimiket, attól függően, hogy melyik kifejezést szeretjük használni, mindig leképezik valamilyen formában az adott társadalmat. És ez az, ami szerintem valójában rendkívül időtálló lehet. És hát az olvasónak is arra van szüksége, hogy vagy olyasmivel találkozzon, ami nagyon-nagyon ismerős számára, vagy pedig rendkívül egzotikussal.
De most azért, hogyha végig szaladunk gyorsan, tehát és nagy lépésekkel a detektív regényeknek a történetén, már ami az európai irodalmat illeti, Edgar Allan Poe ugye mint egy elsőként szerepel, de hát ezeket az írásokat nem is igazán tekintem kriminek. Ezek inkább horrorisztikus, vagy ilyen misztikus, és tulajdonképpen a klasszikus novella műfajába teljesen beleférő tematika, talán egy picit feszegeti helyel közel a határokat. Na de ahhoz képest, ami aztán később történik, akár hogyha ezeket a nagy klasszikusokat emlegetjük, akikről már itt is szó volt.
Igen. Agatha Christie,
Megrének
azért foglalt helye van ebben, igen, és eleve igen. Magának a felügyelő figurának, igen. Akinek a háta mögött egy komplett tím áll. Tehát ez megint egy új iskola, mondhatni, az úgynevezett román policiének a megjelenése, igen. Ami egyébként nem friss fejlemény szintén, tehát ez is 19. századi, de elsősorban George Simenonnak a művei nyomán kezd igazából ismerté válni.
Hogyan látja, hogy fejlődött mindez akár napjainkig, amit majd megint csak szét kell szálaznunk, mert igen. Mostanában a legdivatosabbak a skandináv krimik.
Igen, még mindig, tehát egy olyan néhány évtizedet tartják magukat a skandináv krimik. Szerintem a következő lépés a távol kelet lesz egyébként, elsősorban Korea. Tehát a koreai detektív történetek lesznek szerintem a legkapósabbak majd a közeljövőben. A második kötetemben, tehát az, amelyik 18-ban jelent meg, már hangsúlyoztam, hogy van egy olyan sajátossága így a detektív irodalomnak, detektív történeteknek, hogy egyre inkább nem csak elsősorban olvassuk, hanem nézzük és hallgatjuk ezeket. Tehát például a különböző valós bűnügyeket feldolgozó podcastok lettek rendkívül népszerűek az elmúlt néhány évtizedben. A filmsorozat, amelyek a detektív témájúak, de valamilyen krimi mozgatórugó az, ami a hátterükben található. Megvannak azért azok a sablonok, amik egyébként a régi krimikben is pontosan ugyanúgy megvoltak. Tehát az, amikor megnézzük a Megrév felügyelőnek a csapatát, ott is hasonló problémákkal találkozunk. Amikor megnézzük Ed McBain-nek a 87-es körzetét, ott is konkrétan ugyanarról van szó, hogy mindenkinek megvan a maga baja, mondhatni. És hát természetesen ez így a kezdetekre is vissza vezethető. Mindig megvannak azok a sajátságos figurák, akiknek a detektív történetekben foglalt helye van. Szóval ezért mondom én azt, hogy mostanra már a detektív történetek fogyasztói elsősorban képanyagban fogyasztják ezeket, tehát mondhatni.
Igen, de hogy ráadásul most a régi dolgok is képpé alakulnak, nem feltétlenül úgy kell kinéznie mondjuk Miss Marple-nek, ahogy én azt elképzeltem, vagy ahogy egyébként az írónő is leírja őt. Véletlenül sem, mert a két hölgy, aki most újabban szerepel a televízióban, nem mondom meg melyik csatornán, egészen más karakter az egyik és a másik. És nem is baj ez, mert hogy talán ez mutat rá arra, amit az elején is mondott, hogy ezek annyira örök történetek, és annyira az életből vett szituációk, meg a szereplők is. Igen. Talán, ugye?
De hát, hogyha erről van szó, akkor az, hogy van például olyan szereplő, akit más nemű színész játszik, az teljesen megszokottá vált, sőt, tudok mondani példát arra is, amikor a komplett Sherlock Holmes történetet női szereplőkkel adják elő.
Komolyan?
Igen, egy japán sorozat.
Na, jellemzően
egy japán sorozatról van szó, ahol a Sherlock Holmes figuráját és a Watsonnak a figuráját egyaránt nők azok, akik alakítják, és hát természetesen ez is elhelyezhető.
Egy fordított Shakespeare-i színház.
Elhelyezhető, igen. Ebben a konstrukcióban.
Na most nézzük azt is, hogy maguk ezek a nyomozók, akik ilyen fantasztikus tehetséggel rendelkeznek, ugye végig kísérhetjük az egész századot, illetve ahogyan vendégem mondta, már a múlt századnak körülbelül a közepétől fogva.
Igen, hát a 40-es évektől beszélünk, igen, igazából. Igen, 1840-esektől beszélünk.
Első harmadától, igen. Hogy különféle szakmákat űznek, ugye? Van, aki nem is űz semmit, hogyha most Miss Marple-nél maradunk.
Miss Marple-nek az a foglalkozása, hogy vénkisasszony.
Igen. Igen. Na, de van itt ügyvéd.
Van a háttérben egy kis kereset, amiből megél, és hát ezt leszámítva valójában ez nem fontos az, hogy miből él meg. Valójában az, hogyha megnézzük, hogy hogyan változik maga a krimi, az egyik változás elsősorban abban található meg, hogy szakmává válik a nyomozás. Dupin, aki a Edgar Allan Poe-nak a nyomozó figurája. Igen. Róla semmit nem tudunk meg, azt leszámítva, hogy hát van valamelyes pénze, a narrátornak van még egy kicsivel több pénze, és ezért ugye el tudnak éldegélni, hogy nappal alszanak, éjjel pedig róják Párizs utcát és marhaságokról beszélgetnek. Ezt meg lehet így tenni. Sherlock Holmes, ő tanácsadó detektív.
Igen.
Hát Poirot egy picit azért úgy necces helyzet, mert hogy ő valaha nyomozó volt, tehát ő valaha rendőrként dolgozott.
Igen. Csak közben jött a háború. Hogy kerül Angliába.
Tehát azért legyünk őszinték, mire az utolsó Agatha Christie regények megjelentek, róla lehetett, vagy 120 éves. Egy nappal sem kevesebb. És hát
De a függönyben azért lezárja.
Lezárja, de akkor is már nagyon-nagyon öreg valószínűleg ezen a ponton Poirot. Tehát ő is valójában a tanácsadó detektíveknek a tradícióját folytatja azzal, hogy azt a vállal el, amihez kedve van. És ez egy nagyon-nagyon fontos körülmény, és ez az ártatlanság az tulajdonképpen, tehát a detektívnek az az ártatlansága, hogy jé, akkor most adnak nekem ezért pénzt, vagy adnak nekem egy gyémánt nyakéket, vagy, vagy egy pénztárcát, vagy bármi más,
igen.
És ez szűnik meg akkor, amikor elkezdődik a Chandler és a Dashiell Hammett nevével fényjelzett.
Jó, de azért a Chandlernél is ugye sokszor van olyan helyzet, mondjuk ha most csak egyet mondok, most ami eszembe jut, a legyező táncos nő lovának esetében, amikor teljesen érthetetlen módon egyszer csak azt mondja, hogy hát akkor nyomoznunk kell, hiszen hát itt valami ügy alakulgat. Tehát, hogy jó, nem úgy van, hogy megbízzák valamiben, és vagy elfogadja, vagy nem, vagy elvállalja, vagy nem, hanem, hogy felismeri a helyzetet, hogy lehet, hogy itt valami érdekes.
Nyilván
van.
A helyzet felismerés az egy fontos része mindennek, de ezek a nyomozó figurák, tehát már az amerikai kemény kriminek a képviselői, ezek ebből élnek. Uh-huh. Tehát ezeknek nyomozó irodája van, amiből fizetni kell a
titkárnőt,
ha van titkárnő, tehát például Chandlernél nem igazán fordul elő ilyesmi, fölösleges, tehát ő egyszerűen csak egy valamikori zsaru, aki most ebben a pillanatban éppen abból él meg, hogy legalább olyan kemény arca van, mint amilyen kemény ők lemondhatni, és uh-huh. rengeteget tud talpalni.
Igen, na most ígértük itt a hallgatóknak, hogy a skandináv krimi műfajáig eljutunk még a mai napon, mert hogy ez is foglalkoztatja a vendégemet kifejezetten, hogy mennyiben tér el, vagy mi történt itt egyszer csak, amikor a skandináv krimi felé fordulunk, nem csak mi magyarok, hanem gondolom, hogy másutt is.
Elég sokan kezdtek érdeklődni a skandináv krimi iránt, sőt, mostanra már van olyan is, hogy a magyar szerző skandináv krimi stílusban ír. Ezekben elsősorban a nagyon erős a társadalomrajz az, ami és társadalom kritika az, ami rendkívül fontos. Az, ahogyan például a magánnyomozóknak, akár a kemény krimi nyomozóinak is a problémái is, elsősorban alkohol és nők, megjelennek. Ahhoz képest mondhatni a skandináv krimi még egy további fordulatszámra kapcsol. Megjelennek magának a társadalomnak a régóta szunnyadó problémái, tehát például a tetovált lány esete, ami szintén egy ilyen nagyon fontos krimi történet volt, akkor, amikor a skandináv krimi berobbant a köztudatba, az a náci múlttal való leszámolás és az azzal való újra találkozás kérdését is felveti.
Igen.
És nagyon-nagyon sok a kegyetlenség ezekben az új krimikben. Tehát nem olyannak való, aki azt várja el, hogy nagyon-nagyon finom, nett módon össze legyen csomagolva minden a végére, mint ahogyan például Poirot a végén behív mindenkit a könyvtárszobába,
és elmagyarázza. Igen.
És hát azért jó valójában szerintem mindez, hogy ennyi féle van, mert mindenki megtalálja magának, amire igénye van. Akár rendőrökről szeretne látni, akár kimerítő nyomozó munkáról, akár intuitív detektívekről, akár nyomozó tinikről, vagy nyomozó öregasszonyokról, nyomozó apácákról, papokról, és mi egymásról, és hát ezen kívül meg lehet nézni természetesen azt is, hogyha éppen az embernek erre van igénye, hogy a koreai rendőrök miket esznek akkor, amikor sikerült a nyomozás, és miket akkor, amikor nem. Nagyon fontos egyébként, tehát erről majd egyszer írni is fogok valahová.
Ó, hát szeretettel
mert,
várjuk.
Hogy maga az, hogy például egy detektív történetben miket fogyasztanak az emberek, miket néznek, miket hallgatnak, ezek is mindig nagyon-nagyon fontos leképeződései annak, hogy a szerző hogyan látja a világot.
Hát Megré felügyelő rengeteg dolgot fogyaszt, mint alkohol formájában.
Nem kötelezve, tehát enni is nagyon-nagyon szeret,
azt is
és a felesége állandóan főz, és állandóan haza üzennek neki, hogy sajnos a nyomozás elnyúlt.
Még annyit szeretnék kérni ebben a mai beszélgetésünkben, hogy szűkítsük a kört annyira, hogy mondjuk itt Közép-Kelet-Európában, hiszen itt lesz nekünk egy Borufka felügyelő esetei is ezen a héten, meg egyáltalán a magyar krimi hogyan viszonyul, vagy hogyan áll ebbe a sorba be.
Ez egy nagyon sajátságos dolog, tehát valójában az, amikor ezek a művek, mint például Borúvka felügyelő 60-as években megszülettek, akkor a kelet-európai krimi, azt lehetne mondani, hogy valami egészen hihetetlenül vérszegény és furcsa állapotban volt. Tehát először is mindenképpen be kellett azt mutatni, hogy a bűnelkövetés az mondjuk így imperialista elhajlás. Tehát ez egy nagyon fontos része volt mindennek. Nagyon nehéz volt kikerülni azokat a buktatókat, amik például ilyen esetekben megjelenhettek. Az Európa könyvkiadó és a magvető, tehát akik a Fekete könyvek, igen, és az Albatrosz sorozatban dolgoztak, nagyon szórakoztató megnézni a 60-as, 70-es éveknek a listáit. Ahogyan szinte kétségbe esetten erőlködnek, hogy valami kelet-európai is jelenjen meg benne. És hát nyilván rettentő mennyiségben lehetett például Kántor nyomozókutyát, meg Hódot, meg társait olvasni, de ezen kívül viszont tényleg az van, hogy akkor, amikor az úgymond szovjet krimik kerültek elő, akkor ott mindig az volt, hogy onnan fedeztük fel, hogy valaki rosszban sántikál, hogy a lakása az rendkívül elegánsan volt berendezve, és kristály hamutartója volt, és valamilyen nyugati cigaretta volt az asztalon. És hát természetesen ez ugyanúgy jelen volt egyébként a korszak magyar krimijeiben is. Emlékszem például egyre, akkor bementek valahova egy szórakozó helyre. Dél volt, és teljesen meg voltak döbbenve a rendőrök, hogy mit keres itt ennyi ember? Senki nem dolgozik? És azóta is időnként úgy szoktam ezt emlegetni, amikor valahol délben óriási tömegek vannak, senki nem dolgozik?
Hát igen, ez így volt, és ennek egyébként van egy fordítottja, vagy egy pandantja, inkább azt mondanám, az amerikai krimikbe, és mondjuk, hogyha ugye azzal kezdte vendégem, hogy a televízióban láthatunk nagyon sok történetet, tehát a Columbot muszáj, és ezért ott is, hát ez is jó régi, ugye, meg és nagyon hosszan ment.
Persze,
hogy ott meg a Szovjetuniót ítélték meg valamiképpen, ugye, igen, számos epizódban.
Mindig meg volt a maga helye, tehát valójában a McCarthy-ra és a Zsdanov korszak sokkal pontosabban állítható párhuzamba egymással, mint azt egyébként az ember hinné, tehát egy adott időszakban mindenki ördög volt, aki a másik oldalon állt, vagy egyáltalán bármi mást gondolt. Minden esetre, tehát a Columbo az annak körülök, hogy szóba került, mert az például megint egy teljesen más elképzelés a krimivel kapcsolatban. Kétféle krimi fajtáról szoktak beszélni, az egyik a whodunit, tehát a kitette, és a másik pedig a how catch-em, a hogyan kapjuk el őket. Uh-huh. És hát általában a krimi tradíció az a whodunit történeteket kedveli igazán. Igen. Ehhez képest viszont
Hiszen látjuk az elején, hogy mi történt. És az a lényeg, hogy bizonyítja
így van,
be.
Így van. Igen. És ehhez viszont nagyon erős nyomozó figurának kell lennie. Igen. Tehát emlékezetesnek. És igen, Borúvkának is van olyan esete, ami nem egy whodunit, hanem egy how catch-em.
No, hát majd meghallják a kedves hallgatóink. Egyébként erről a szovjet-amerikai macskaegér dologról az jutott eszembe már, ami a krimit illeti, hogy volt egy ilyen vicc régen, hogy azt hiszem, hogy berohannak az amerikai elnökhöz, éjszaka fölébresztik, és azt mondom, mindegy, hogy melyikhez, ugye, de abban az időben, hogy hát elnök úr, az oroszok vörösre festették a holdat, erre azt mondja, hogy mi baj van, hát majd mi meg ráírjuk, hogy Coca-Cola.
Igen.
Tehát ez körülbelül, talán ez az egészet le is fedi.
Ez azért már a hidegháborúnak a végső időszaka volt, amikor már mindenki belefáradt a dologba. Minden esetre ezzel együtt is szórakoztató kordokumentum olvasni ezeket a történeteket.
Feltétlenül így van. És hallgatni ugyanígy, is.
Hallgatni is.
És hallgatni is. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a hallgatókat egész héten a rádió készülékek elé, illetve hát az internet elé is, mert hiszen nem mindenki pontos idejében hallgatja a Rádiószínházat, a Mediaklikken bármikor újra hallgatható vagy meghallgatható minden egyes darab. Kedves vendégemnek pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Miklós Ágnes Kata irodalomtörténészt hallották, a detektív regények. Hát még talán most sincsen igazán a rangjában, ugye?
Tehát igen, az irodalomtörténet... de én dolgozom azért rajta.
Kérjük szépen rá, hogy ez folytassa is.
Köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm a beszélgetést. Itt nálunk tehát a Rádiószínházban következik Bocsánat, téves kapcsolás, a művet rendezte Barlai Gusztáv, méghozzá 1962-ben, képzeljék el a hallgatók, hogy egy jó régi hangjátékot hallhatnak most. Holnap pedig már egy másik klasszikus, a 19. század első felében született, a Nagy Hogarty Gyémánt című szatirikus kisregény első részét hallgathatják meg, szintén itt a Rádiószínházban. Tartsanak akkor is velünk, miként minden nap, holnap is várom önöket mindig a Rádiószínház előtt este 9-kor a kulisszával. Most jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.
Színház.
Bocsánat, téves kapcsolás. Lucille Fletcher rádiójátéka.
Úristen! Központ! Hello, központ!
Tessék, parancsol!
Központ! Kérem, a Mary Hill 40098-at tárcsázom már egy 3/4 órája, de a szám állandóan foglalt. Nem értem, hogyan lehet azóta állandóan foglalt? Megpróbálná ön hívni, kérem?
Mary Hill 40098, egy pillanat, kérem.
Nem tudom, hogyan lehet azóta is állandóan foglalt. A férjem irodájának a száma. A férjem a késő éjszakáig dolgozik, én meg egyedül vagyok itt a házban. Az egészségi állapotom nagyon rossz, és én egész nap olyan ideges voltam.
Csöngetem a Murray Hill 40098-at.
Hello. Beszélhetnék Mr. Stevensonnal?
Hello, George?
Igen, én vagyok.
Hello, ki az? Milyen számmal beszélek, kérem?
Az ügyfelünk jelentkezett. Azt mondja, Bart tiszta lesz ma éjjel.
Értem.
Hol van maga most?
Egy telefonfülkében.
Oké, figyeljen jól.
Figyelem.
A címet tudja?
Tudom.
11-kor a privát éjjeli őr átmegy egy pohár sörre a Second Avenue-n levő bárba. Győződjék meg, hogy a földszinten nem ége a villany.
Igen.
Az utca felől csak egyetlen világos ablaknak szabad látszani fent az emeleten.
Igen.
11 óra 15-kor föld alatti szerelvény halad át a hídon. Az elég nagy zajcsap, sikoltozhat a nő.
Igen, 11 óra.
Hello! Milyen szám ez, kérem?
Oké, értem.
Gyorsan csinálja, a lehető legkevesebb vérrel. Ügyfelünk nem szeretné, ha sokáig szenvedne.
Késsel?
Igen, igen, az jó lesz. És ne felejts el, vegye le a gyűrűket meg a karkötőket, igen, és hozz el az ékszert az íróasztal fiókból. Ügyfelünk azt kívánja, hogy egyszerű rablásnak látszik az egész.
Oké, akkor majd...
Rémes. Micsoda kimondhatatlan szörnyűség. Hello, központ!
Tessék, parancsol!
Központ! Kérem, én szétkapcsoltak.
Parancsoljon, asszonyom, milyen számot hívott?
Hát... A Mary Hill 40098-at akartam, de nem az volt, valamiféle vonalak összekeveredhettek, én meg téves kapcsolást kaptam, és borzalmas dolgot hallgattam végig. Gyilkosságról volt szó, és Kérem, legyen szíves ezt az előbbi beszélgetést azonnal lenyomozni.
Bocsánatot kérek, asszonyom, nem egészen értem.
Ó, tudom, hogy téves kapcsolás volt, és nem lett volna szabad végighallgatnom, de az a két férfi, azok hidegvérű gyilkosok voltak. Meg akarnak ölni valakit. Egy szerencsétlen, ártatlan nőt, aki teljesen egyedül van valami házban, egy híd közelében. Ezt meg kell akadályoznunk, ezt okvetlenül.
Milyen számot hívott, asszonyom?
Az nem számít, téves szám lehetett. És különben is maga tárcsázta. És azonnal meg kell tudnunk, kinek a száma volt. Azonnal.
De hát, asszonyom...
Kérem, hát hogy lehet ilyen ostoba? Nézze, kérem. Egészen biztosan elcsúszott egy kicsit az ujja. Én megkértem, hogy tárcsázza Murray Hill 40098-at. Maga tárcsázott, de az ujja kisé elcsúszhatott, és valami más számot kapcsolt. Én hallottam őket, de ők nem hallottak engem. Nem tudom megérteni, miért ne követhetnél ugyanazt a hibát még egyszer, szánt szándékkal. Miért ne próbálhatnám meg még egyszer ugyanolyan ügyetlenül tárcsázni a Murray Hill 40098-as?
Murray Hill 40098-as? Azonnal megpróbálom hívni önnek, asszonyom. Nagyon sajnálom, de a Murray Hill 40098 foglalt.
Központ! Központ!
Parancsoljon, asszonyom!
Maga nem azt a téves számot hívta, pedig külön megkértem, de maga azért is helyesen tárcsázott.
Elnézést kérek, milyen számot hívott?
Az Isten áldja meg, hát nem képes most az egyszer elfelejteni, hogy milyen számot hívtam, és megtenni azt, amire kértem. Én most le akarom nyomozni azt a beszélgetést. Állampolgári kötelességem is. És magának is állampolgári kötelessége. Lenyomozni azt a beszélgetést. Meg kell azt a két gyilkost akadályozni. És a maga nem hajlandó...
Kérem, kapcsolom önnek a csoportvezetőt.
Legyen szíves.
Hello? Itt a csoportvezető beszél.
Csoportvezető úr, egy beszélgetést szeretnék lenyomoztatni. Egy telefonbeszélgetést. Mégpedig azonnal. Nem tudom, honnan beszéltek, az se, hogy ki beszélt, de rendkívül fontos, hogy lenyomozzák. Mert gyilkosságról volt benne szó, igen. Szörnyű, hidegvérű gyilkosságot terveznek egy szegény, ártatlan asszony ellen. Ma éjszaka, 11 óra 15 perckor.
Igen, értem, igen.
Le tudná nyomozni nekem? Ki tudná deríteni, ki volt az a két férfi?
Hát ez attól függ, asszonyom.
Mitől függ?
Attól függ, hogy folyik-e még az a beszélgetés. Ha még fennáll a kapcsolás, akkor le tudjuk nyomozni itt a gépen. De ha már szétbontódott, ugye akkor sajnos nem tehetünk semmit.
Szétbontódott?
Igen. Vagyis ha a felek ugye már nem beszélnek egymással.
Ó, de hiszen egészen biztos, hogy abba hagyták már azóta. Legalább 5 perccel ezelőtt történt a dolog, és a hangjuk után ítélve nem olyan emberek voltak, akik sokáig szeretnek beszélgetni.
Hát, kérem, megpróbálhatom lenyomozni. Igen, akkor mi az ön neve, asszonyom?
Mrs. Stevenson. Mrs. Albert Stevenson, de nézze, kérem...
Mrs. Albert Stevenson, és szabadna tudom a telefonszámát.
Pláza 4-22-95. De ha most erre fecsérli az
idő... Na és milyen célból kívánja lenyomoztatni ezt a beszélgetést?
Hogy milyen célból? Hát az Isten áldja meg, hát nem nyilvánvaló. Végighallgatok egy beszélgetést. Két férfi, két gyilkos. Meg akarják ölni azt a szegény asszonyt. Ez rendőrségi ügy.
Értesítette már a rendőrséget?
Nem, hogyan értesítettem volna?
Ön tehát magánfélként kívánja kivizsgáltatni ezt a magánbeszélgetést?
De igen, de közben...
Hát Mrs. Stevenson, én erősen kétlem, hogy mi lenyomozhatnánk önnek ezt a beszélgetést, hiszen csak magánszemélyként jelentette be. Nekünk sajnos ahhoz valami hivatalosabb felszólítás kellene.
Ó, az Úristen áldja meg magát! Azt akarja mondani, hogy már egy gyilkosságot se jelentett be az ember, anélkül, hogy bele ne gabajodjon a bürokráciába. Hát ez őrültség! Jól van, akkor igenis hívom a rendőrséget. Nevetséges. Központ?
Parancsol, kérem.
A rendőrkapitányságot.
Csöngetem a rendőrkapitányságot.
Rendőrkapitányság 43-as körzet, Duffy őrmester beszél.
Rendőrkapitányság? Hú, végre. Itt Mrs. Stevenson beszél. Mrs. Albert Smith Stevenson a North Sutton Place 53-ból. Igen. Egy gyilkosságot szeretnék bejelenteni.
Ha? Ez örökké azon az átfozóképpen.
Úgy értem, a gyilkosságot még nem követték el. Az előbb végighallgattam egy telefonbeszélgetést. Éppen tervezgették. Igen. A telefonkezelő rossz vonalba kapcsolt. Megpróbáltam magam lenyomozni a számot, de olyan ostoba mindenki, és én azt hiszem, végül is csak maguk képesek tenni valamit.
Igen, kérem.
Előre megfontolt gyilkosságról van szó. Tisztán hallottam a tervüket. Két férfi beszélt. Egy nőt akarnak megölni ma este 11 óra 15 perckor. A nő valahol egy híd közelében lakik.
Igen, kérem.
És arról is beszéltek, hogy egy privát éjjeli őr van az utcán, az át fog menni egy pohár sörre a Second Avenue-ra.
Igen.
És van egy harmadik férfi is, az ügyfél. Ő fizet, hogy ezt a szegény nőt megöljék. A gyűrűket és karkötőket is le fogják húzni róla, és kést használnak. Hát engem teljesen tönkretett ez az ügy. Én különben is beteg vagyok.
Értem. És mikor volt mindez, asszonyom?
Körülbelül 8 perccel ezelőtt lehetett. Ó, szóval tudnak tenni valamit? Maguk biztosan megértik.
És önnek mi a neve, asszonyom?
Mrs. Stevenson, Mrs. Albert Stevenson.
Címe?
North Sutton Place 53. Ez is egy híd közelében van. A Queensborough híd van itt, tudja. És a mi utcánkban is van privát éjjeli őr. És a Second Avenue...
És mi volt a telefonszám, amit hívott?
Murray Hill 40098.
Murray Hill 40098.
De nem ezen a számon hallottam azt a beszélgetést. Úgy értem, hogy a Murray Hill 40098 a férjem irodájának a száma. Ő késő éjszakáig bent dolgozik ma, és őt kerestem, meg akartam kérni, jöjjön haza. Én nyomorék vagyok, tudja? És ma kimenős a lány, és gyűlölök egyedül lenni. Bár a férjem azt mondja, hogy nem történhet semmi bajom, ha itt van mellettem a telefon az ágyon.
Hát majd utána nézünk a dolognak, Mrs. Stevenson, és meglátjuk, a telefontársaság le tudja nyomozni a beszélgetést.
De a telefontársaság azt mondta, hogy nem tudja lenyomozni azt a beszélgetést, ha a felek már letették a kagylót. Én már utána néztem ennek.
Igen?
Én azt hiszem, hogy valami sokkal drasztikusabb és hatásosabb lépésre lenne szükség, mint azt a beszélgetést nyomozni. Mire jó azt a beszélgetést nyomozni, amikor már nem beszélnek? Mire lenyomozzák? Talán már el is követték azt a gyilkosságot.
Majd mi utána nézünk a dolognak, asszonyom. Ne tessék aggódni.
Én szerintem arra lenne szükség, hogy komolyan és alaposan átkutassák az egész belvárost. Én nagyon közel lakom egy híthoz, és nincs messze innen a Second Avenue. És mondhatom, én is sokkal jobban érezném magam, ha kiküldenének ide a környékre egy rádiós kocsit, de rögtön.
És miből gondolja, hogy a gyilkosságot azon a környéken akarják elkövetni?
Ó, hát én nem is tudom, de olyan ijesztően egyezik minden. Second Avenue, az éjjeli őr, a híd...
A Second Avenue nagyon hosszú utca, asszonyom. És tudja ön, hány híd van egyedül csak New York belvárosában? Hogy Brooklynról, a Staten-szigetről, Queensről és a Bronxról ne is beszéljünk. És honnan tudhatja, nincs-e valahol egy kis házad, akit a Staten-szigeten, meg valami Second Avenue, amelyről még sohasem hallott? Honnan tudja egyáltalán, hogy New Yorkról beszéltek?
De hiszen a New Yorki telefonhálózaton keresztül hallottam a beszélgetést.
Honnan tudja, hogy nem távolsági beszélgetést hallott? A telefon fura dolog ám. Lássa, asszonyom, miért nem így fogja fel a dolgot?
És mi lett volna, ha nem hallja meg véletlenül azt a beszélgetést? Mi lett volna, ha sikerül felhívni a férjét, úgy, mint máskor? Érdekelte volna akkor ez a gyilkosság?
Talán nem. De hát ez olyan embertelen, olyan vérfagyasztó.
Rengeteg gyilkosság történik naponta ebben a városban, asszonyom. Ha tudnánk ellene tenni valamit, akkor tennénk is. De hát az ilyesféle nyommal, mint ez, nem igen megyünk sokra. Annyi, mintha nem is lenne.
De egészen biztosan...
Ha csak persze nincs valami oka azt hinni, hogy az a beszélgetés beugratás volt, és valaki önt akarja meggyilkolni.
Engem? Nem. Nem, hát azt... Azt nem hiszem. Már úgy értem, hogy... Miért is akarna engem? Én egész nap és egész éjszaka egyedül vagyok. Én nem is látok ember, csak Eloiszt a szobalányomat, nagy, 100 kilós Debella, olyan lusta, még a reggelimet se hozza fel. Rajta kívül Elbert, a férjem, az egyetlen ember a házban, de ő bolondul értem, valósággal imád, lesi minden kívánságomat, kiszolgál. Alig mozdult el az ágyam mellől, mióta 12 éve megbetegedtem.
Na hát akkor igazán nincs miért aggódnia, igaz? És most a többit talán lenne szíves ránk bízni.
De mit akarnak tenni? Olyan késő van már. Majdnem 11 óra.
Intézkedni fogunk, asszonyom.
Rádiófelhívást adnak ki az egész városba, ugye? És járőröket is küldenek. Kérem, figyelmeztessék a rádiós kocsiaikat, hogy legyenek résen. Különösen az ilyen gyanús vidékeken, mint ez, igen?
Asszonyom, megmondtam, hogy intézkedni fogunk. De nekem egész sereg más ügy is van itt az asztalomon, amiben azonnal intézkednem kell.
Ó, hülye! Jaj, minek is csaptam le? Most azt fogja hinni, én vagyok bolond. Miért is nem jön már Elbert hozva? Miért? Hello, központ?
Tessék, parancsol?
Hello, központ, az Istenért. Lenne szíves újra felhívni nekem Murray Hill 40098-at. Nem tudom elképzelni, hol marad a férjem ilyen soká.
Csöngetem a Murray Hill 40098-at. A vonal foglalt.
Hallottam, semmi szükség, hogy közölje velem. Hallottam, hogy foglalt. Csak fel tudnék kelni ebből az ágyból. Legalább egy picit szippanthatnék egy kis friss levegőt, vagy kihajolhatnék az ablakon. Láthatnám az utcát. Hello, Elbert! Hello! 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 Mi történt ezzel a telefonnal? Hello! Hello! Az Istenért. Hát ki az? Hello! 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 központ?
Tessék, parancsol.
Hello, központ. Én nem tudom, mi történt ma este ezzel a telefonnal, de valósággal megőrjít. Soha életemben nem láttam ilyen hanyag, ilyen vacak telefonszolgálatot. Nézze, kérem, én beteg vagyok, és szörnyen ideges. És nem szabad felizgatnom magam, ha ez még sokáig így megy tovább.
De hát mi a baj, asszonyom?
Az egész világot meggyilkolhatnák, ha magukon állna. Nekem meg folyton cseng a telefonom.
Parancsol, asszonyom.
Cseng és cseng és cseng, minden 5 másodpercben cseng. És amikor felveszem a kagylót, nincs ott senki.
Értem, asszonyom. Ha leteszi a kagylót, azonnal utána nézek.
Nem azt akarom, hogy utána nézzen, hanem azt, hogy kapcsolja azonnal akárki az.
Attól tartok, ez lehetetlen, asszonyom.
Lehetetlen, és ugyan miért, ha szabad megkérdeznem?
A kapcsolás önműködően történik, asszonyom. Ha valaki az ön számát tárcsázza, nem tudjuk megállapítani, hogy létrejön-e a kapcsolás, vagy sem. Ha csak az illető, aki önt keresébe, nem jelenti az illetékes telefonkezelőnek.
Hát ez a sok bonyolult ostobaság, én meg ülhetek itt az ágyban, és majd megőrülök. Valahányszor megszólal ez a telefon, össze-vissza képzelek mindenfélét.
Meg fogom próbálni, és utána nézek, asszonyom.
Utána néz, mindenki csak azt tudja mondani. Ez a sok bonyolult ostobaság. Ugyan, mi értelme? Hello, hello, hagyja abba, kérem, hallja, nem hajlandó felelni? Mit akar? Hát nem érti, hogy megörjít engem?
Hello. Pláza 422-95.
Igen. Igen. Pláza 422-95.
Itt a Western Union táviróhivatal, távirat Mrs. Elba Stevenson részére. Van ott valaki, aki átveszi az üzenetet?
Én vagyok, Mrs. Stevenson.
A távirat szövege a következő. Mrs. Albert Stevenson, North Sutton Place, 53, New York. Drágám, borzasztóan sajnálom, óra hosszat hívtalak, de vonal foglalt. Ma este 11-kor sürgős üzleti ügyben Bostonba utazom. Holnap délután érkezem vissza. Minden jót. Csókol Albert. Ennyi a szöveg, asszonya. Óhajtja, hogy kikézbesítsük a táviratot.
Nem. Fölösleges. Köszönöm.
Akkor hát köszönöm. Asszonyom, jó ét.
Jó éjszakát. Nem. Nem. Ez nem lehet igaz. Ezt nem teheti meg. Amikor tudja, hogy teljesen egyedül vagyok itthon. Ez valami trükk. Valami pokoli dolog. Központ.
Tessék, parancsol.
Hello, központ. Legyen szíves, csöngesse nekem még az egyszer azt a Murray Hill 40098-at.
Csengetem a Murray Hill 40098-at.
Már elment. Ó, Albert, hogy teheted ezt velem? Hogy tehetted?
de nem maradhatok egyedül egész éjszaka. Az nem lehet. Ha még egy percig egyedül maradok, bánom is én, mit szól majd hozzá, és hogy mibe kerül. Elvégre beteg asszony vagyok. Jogom van rá, hogy... Henchley kórház telefonszámát kérem.
Henchley kórház? A címét tudja, asszonyom?
Nem. Valamerre a 70. kerület környékén van. Egészen kicsi, exkluzív magánkórház az. Ott vették ki a vakbelem 2 éve. Henchley. H-E-N-C...
Egy pillanat, kérem.
Legyen szíves, siessen, kérem. És mondja meg, legyen szíves, hány óra van?
Nem tudom, asszonyom. A pontos időt megtudhatja, felhívja a Meridian 712-12 számot.
Ó, az Isten áldja meg, hát nem képes.
Hello! Hello, a Henchley kórház száma Butterfield 70105, asszonyom.
Butterfield 701... 05. Butterfield 7 0 1 0 5.
Itt a Henchley kórház, jó estét.
Az ápolónői irodát kérem.
Kivel óhajt beszélni, kérem?
Az ápolónői irodát kérem azonnal. Egy képzett ápolónőre van szüksége. Most rögtön fel akarom fogadni éjszakára.
Értem. És milyen esetről van szó, asszonyom?
Roppant ideges vagyok. Megnyugtatásra és társaságra van szükségem. A férjem elutazott, és én...
Valamelyik doktor úr ajánlatára fordult hozzánk, asszonyom?
Nem. De nem tudom, kérem, mi szükség erre a faggatásra. Egy képzett ápolónőre van szükségem. 2 évvel ezelőtt az önök kórházának a betege voltam, és én meg fogom fizetni az illetőt.
Ezt értem, kérem, de kevés a szakképzett ápoló személyzet, és az igazgatónk úgy rendelkezett, hogy csak abban az esetben küldjünk ki valakit, ha a kezelőorvos okvetlenül szükségesnek
tudja. Hát most okvetlenül szükséges. Én beteg asszony vagyok, és... Én nagyon aggódom, nagyon. Én egyedül vagyok a házban, és nyomorék vagyok. És ma este véletlenül kihallgattam egy telefonbeszélgetést, amitől rettenetesen megijedtem. Gyilkosságról volt szó. Egy szegény nőt akarnak meggyilkolni. Ma este 11:45-kor, és ha azonnal nem jön ide valaki, attól félek, megőrülök.
Értem. Hát majd beszélek Miss Phillips-el, amint bejön. Hogy hívják önt, asszonyom?
Miss Phillips? És mikorra várják őt?
Azt igazán nem tudom megmondani, asszonyom. 11-kor elment vacsorázni.
11-kor? Tehát még nincs is 11 óra. Te jó Isten! Megállt az órám. Azt hiszem, lejárt. Hány óra van most?
Pontosan 14 perccel múlt 11.
Mi ez?
Micsoda, asszonyom?
Ez. Ez az előbbi kattanás. Az én telefonomban. Mintha valaki felvette volna. Odalent a házunk földszintjén. A kagylót, a másik készüléknél.
Én nem hallottam, asszonyom. Hát visszatérve az ön kérdésére.
De én igen. Valaki van itt a házban. Valaki. lent a konyhában. És most kihallgatnak engem. Arra várnak, hogy... Nem fogom felvenni. Nem hagyom, hogy kihallgassanak. Nyugodt leszek. És majd azt hiszik. De ha most nem hívok fel valakit, amíg még odalent vannak, akkor már nem lesz idő.
Egyik hangosabban beszélni.
Nem merek. Én valaki kihallgat. Most érti?
Parancsol, kérem. Milyen számot hívott, kérem?
Meg kell, hogy értsen. Ó, az Istenért. Segítenie kell rajtam. Valaki van itt a házban. Valaki, aki meg akar ölni engem. Magának pedig azonnal érintkezésbe kell lépnie. Jaj, itt van Ni. Most letett. Letette a másik készülék kagylóját a föld szinten. Már jön is. Jön fel a lépcsőn. Kérem a rendőrkapitányságot, a rendőrséget!
Adom a rendőrséget.
Kapitányság 43-as körzet, Duffy beszél. Rendőrkapitányság, Duffy beszél.
Bocsánat, téves kapcsolás.
Bocsánat, téves kapcsolás. Kedves hallgatóink, Lucille Fletcher rádiójátékát hallották. Fordította Vajda Miklós. Ismertetjük a szereposztást. Mrs. Stevenson, Sulyok Mária. Telefonkezelők, Balog Erzsi, Csala Zsuzsa, Gyímesi Pálma. Csoportvezető, Horkai János. Férfi, Nagy István. George, Vándor József. Tudakozó, Rosti Magda. Nő a kórházból, Gyarmati Anikó. Duffy őrmester, Mádi Szabó Gábor. Távirdai alkalmazott, Kollár Béla. Technikai rendező, Kelemen László. Rendezte, Barlai Gusztáv.
A hangfelvétel 1962-ben készült.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.